Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 42. Zsoltár első versét. Így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van a Bibliaolvasó kalauz szerinti ige szakaszunkban. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve második fejezetében, az elsőtől hetedikig terjedő versekben, eképpen. Az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét aranygyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és azoknak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és tér meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De ha megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedetei gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A győzedelmesnek enni adok az életfájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Istennek szent lelke, tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, Urunk Istenünk. Köszönjük, hogy szomjúságot ébresztettél lelkünkben, hogy házadba jöjjünk, hogy a világhálón odahaza meghallgassuk igét, nekünk szóló üzenetét. Kérünk, ne engedj el bennünket úgy, hogy életszomjunkat meg nem oltanánk. Szent lelked által formált szavadat olyan személyessé, mint amilyen egy nekünk szóló levél. Hadd legyen a betegnek erőforrás, a gyászolónak és az emlékezőnek vigasztalás, az útkeresőnek világos útmutatás. Krisztus Urunk, értünk végzett, tökéletes áldozatára tekints, ne esendőségünkre. Az ő nevében járulunk most hozzád, kérve, hogy szent lelked által hallgass meg. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. Közelebbről pedig János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve második fejezetének 5. versében, a vers első felében eképpen. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és tér meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Szeretett testvéreim, a bibliaolvasó kalauz szerint ezekben a napokban János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvét olvassuk. A könyv elején a megdicsőült Jézus 7 kisázsiai gyülekezetnek levelet írt, és ennek a levélnek a tartalmát az apostol látomásban megértette, és itt a mostani ige szakaszunk is ennek a gyűjteménynek egy része. A levelek tartalmi szempontból úgy épülnek fel, hogy Jézus megfogalmazza, hogy a címzetteket miért lehet megdicsérni. Ezt fogalmazza meg először, mi az ő erősségük. Aztán a folytatásban pedig elmondja, hogy mik a címzett közösség hiányosságai. Sorrendben az első levél a 7 közül a mai igénk, amelyet a megdicsőült Jézus az efézusbeli gyülekezetnek írt. Az erősségek felsorolásában Jézus igazán sok szép erényt említ. Tud a gyülekezet fáradozásairól, amelyet az evangélium szolgálatában vállaltak. Jézus nevéért álhatatosan terheket viselt a gyülekezet anélkül, hogy ebbe belefáradt volna, és feladta volna. Arról is ír az efézusiaknak, hogy a gyülekezet ellenáll a tévtanításoknak is. Megtudjuk, hogy megvetették az efézusiak a nikolaiták tanításait. Ők egy mára ismeretlen Nikolaosz nevű embernek voltak a követői. Egy szekta alapítója és vezetője volt ez az ember, amely össze akarta vegyíteni a pogányságot a kereszténységgel. Ebben volt ennek a szektának a veszélye, hogy nem mindig lehetett rögtön látni, hogy mire megy ki a tanítás. Látszólag úgy tűnt, minthogyha keresztény tanítást mondana. De hogyha valaki figyelmesen tanulmányozta ezeket a tanításokat, akkor rájött, hogy óvatosan, ügyesen beleszőtt olyan elemeket is, amelyek a keresztény gondolkodástól idegenek. Ma sem ismeretlen az ilyen törekvés, amikor eltérő szellemi irányzatok a mai emberben jól megférnek egymás mellett. Jézus Krisztus evangéliuma és a babonát. Jézus Krisztus evangéliuma és olyan korszellem, esetleg olyan elferdült etikai magatartás, ami a 21. század elején ismert, de tulajdonképpen szöges ellentétben van Jézus Krisztus evangéliumának üzenetével. Az efézusiak mindezeknek ellenálltak. De Jézus említést tesz arról is, amiben a gyülekezet gyengének bizonyult. Azt olvastam, az első szeretetet elhagytad. Mit kell ez alatt értenünk? Hogyan hagyhatja el valaki az első szeretetet Jézus Krisztus evangéliuma iránt? Tehát mit értünk ez alatt? Hogyha nagyon röviden kellene válaszolni rá, akkor azt mondhatnánk, a megszokást jelenti ez. Az ember, amikor hitre jut, mindent az új ember szemével lát. Környezetét, saját helyzetét, sorsát. Képes rácsodálkozni a legapróbb dolgokra is, és tele van a lelke örömmel. Idő múltával mindez elveszíti az igazi fényét, és a legszentebb fogalmaink is megszokottá válnak. Hitre jutásunkkor rá tudtunk csodálkozni ilyen kifejezésekre, szavakra, hogy kegyelem, hogy megbocsátás, hogy szeretet. Aztán ezek idő múltával elveszítik az igazi fényüket, megkopnak. Belerögzülünk ezekbe. tudjuk, hogy mit jelent. Úgy gondoltuk, hogy megtanultuk azt, hogy mit jelent hívő embernek lenni. Egyszer nagyon régen egy gyülekezetben fölbukkant egy fiatalember egyik pillanatról a másikra. A lelkipásztor nagyon örült neki, hogy minden vasárnap ott van az Isten tiszteleteken. Ez így tartott hónapokon keresztül. Aztán egy idő után kezdett elmaradni, végül pedig teljesen elmaradt. A lelkipásztor megkérdezte egyszer tőle, hogy mi az oka ennek az elmaradásnak. A válasz az volt, megtanultam, hogy mit jelent reformátusnak lenni. Tudom, hogy az Isten tisztelet hogy zajlik, miután mi következik. Konfirmációs koromból emlékszem jó néhány énekre is. Tudom, hogy mit jelent hinni, tehát most már nekem erre nincs szükségem. Idő múltával a megszokás elnyomja a Jézussal való nagyszerű kapcsolatnak az elevenségét is. Olyan ez, mint amikor az úton lévő szomjas ember megpihen, mert meglátott egy tiszta vízű hűs forrást. Megörül neki, jó ízűt iszik belőle, és felfrissül. De egy ponton túl a szomja megoltódik, és leül a forrás mellé. Néha a hitünkkel is ez történik. Semmi sem új már. Már nem igazán érdekel semmi. Csak ülünk, mint az emberünk a forrás mellett. Beleszokunk az Isten tiszteletbe, a harangszóba, az énekeinkbe, a bibliai történetekbe és a tanításokba. Aztán ezek hatására nem történik bennünk semmi. Csak ülünk. Ülünk a hitben. Ma a pótlékok és a hamisítványok korát éljük. Tiszta víz helyett agyoncukrozott, egészségtelen üdítőket iszunk. Imádság helyett elég a transzcendentális meditáció, egészséges emberi kapcsolatok helyett a közösségi oldalak személytelen világa. Egy neves szakember hívja fel a figyelmet arra, hogy a fiatalság soha nem volt annyira magányos, mint éppen a mi időnkben. Pontosan azáltal, hogy látszólag kapcsolatban van ismerősökkel és ismeretlenekkel, a technika adta lehetőségek által, de valahol a lelke mélyén mégiscsak üres és mégiscsak árva. A gyülekezeteknek írt Jézusi levelek tartalma üne valamiképpen a mindenkor élő gyülekezeteknek is üzenetet hordoz. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy ezek a levelek nekünk szóló levelek. János apostol azzal a képpel kezdik a feltámadott Jézusról szóló mondani valóját, hogy Jézus kezében két csillag van, és a hét arany gyertyatartó között jár. A hét csillag és a gyertyatartók a hét gyülekezetet szimbolizálják. Azokat, akiknek Jézus ezeket a leveleket írta. Ezeket tartja Jézus a kezében. Tartani. Az Új Szövetség görög szövegében annyit jelent, teljesen a kezében van, mint egy a hatalmában van annak, aki a kezében tartja a hét csillagot és a gyertyatartókat. Ugyanez a szó bizonyos nyelvtani szerkezetben azt a mozzanatot jelöli, amikor valaki egy a kezénél nagyobb tárgyat tart a kezében. Az Új Szövetségben ez a gyakori előfordulása. Egy másik nyelvtani szerkezetben pedig ugyanez a szó azt a mozzanatot jelöli, amikor valaki egy kisebb tárgyat fog a kezében, kisebbet, mint a keze, és szinte el tudja rejteni azt, amit a kezében tart. Itt ez az utóbbi mozzanat fejeződik ki. Ez azt jelenti nekünk, hogy Jézus Krisztus az egész egyházat, a hívő közösséget, az Isten népe gyülekezeteit, benne a mi gyülekezetünket is kezében tartja. Nem csak egy bizonyos, kivételezett közösséget, vagy kivételezett egyházat, hanem az egészet, a hívők közösségét. Ezt a teljességet igényben a hetes szám fejezi ki. hét gyülekezetről van szó. A Szentírásban a hetes számnak rendszerint van jelképes értelme. Az isteni teljességnek a száma ez. Az egész egyház, felekezetektől függetlenül, akik Jézus Krisztust megváltójuknak tartják, a kezében tartja. Jár a hét aranygyertyatartó között. Ez azt jelenti, hogy Jézus minden gyülekezetben jelen van. Nem a gyülekezetek mennek hozzá, hanem ő tart a gyülekezetek felé. Mi is lenne anyaszentegyházunkkal akkor, hogyha minden azon múlna, hogy mi megyünk Jézushoz. Azt a boldogító és nagy üzenetet, vigasztaló üzenetet szeretném továbbadni, szeretett testvéreim, hogy a megdicsőült Jézus úton van felénk. Azok közé, az élethelyzetek közé, amelyekből eljöttünk ide. Azok közé a gondok vagy örömök közé, amelyeket hátunk mögött hagytunk, amikor a templomba jöttünk. Betegségét, gyászét, emlékezését, sikerét vagy eredménytelen vállalkozásét, próbálkozásokért. Tudja, mi történik a gyülekezetekben, az egyházban. Ismeretes neki, amikor az egyházunk válságos időszakait éljük, vagy azon belül egy gyülekezeti közösség nehéz időt él meg. Ha itt a Jelenések könyve elején végigolvassuk ezeket a leveleket, meg kell állapítanunk, hogy mind nagyon tárgyilagos vélemény egy-egy közösség életéről. Felmutatja a gyülekezetek erényeit, megfogalmazza a közösség erősségeit, de ugyanígy a hibáit is, és a gyengéit is. Sőt, utat mutat, hogy abból a helyzetből, amelyben a gyülekezet van, miképpen lehet kiutat találni. Ez mindig így jó. Ez Jézus lelkülete, szeretett testvéreim. Ha levelet ír, akkor vállalja a nevét. Nem névtelen levelet ír. Nem csak a hibákat veszi észre, és arctalanul küldené el név nélkül a leveleit, hanem vállalja, hogy ezt ő mondja, de ő mutatja meg a kiutat is ezekből a helyzetekből. Ő tehát a gyülekezetben jelen van. Ez az összefoglaló gondolata ennek a néhány versnek. Ez a mai rövid foglalata ennek az igehirdetésnek is. És mert ez így van, a gyülekezet éppen ezért krisztusi erőt hordoz. Tudom a te dolgaidat és a te tűrésedet. Az ést, ezt a kötőszót legtöbbször felsorolásokban szoktuk használni. Itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy ami utána következik, a megdicsőült Jézus megmagyaráz általa valamit. Tehát nem az a rendeltetése, hogy hozzáfűzzön valamit az előtte lévő gondolathoz, hanem az, hogy megmagyarázza azt, ami után ez a szó következik. Tudom a te dolgaidat. Ez egy általános jellegű megfogalmazás. Ezt nem csak az efézusiaknak mondja Jézus, hanem több gyülekezetnek is mondja. De hogy milyen dolgát tudja az adott gyülekezetnek, az ezután a jelentéktelennek tetsző kötőszó után mondja el. Pontosítja, hogy ez alatt a törődést értem. Isten ismeri a dolgainkat, úgy nagy összefüggésben, mindnyájunkét, akik itt vagyunk, de most személyre lebontva szeretne közel lépni hozzánk, és ott megmutatni áldott közelségét abban a helyzetben, azok között a körülmények között, amelyek bennünket ma foglalkoztatnak. Ez a tűrés, amiről az efézusi gyülekezettel kapcsolatban szó van. Tűrés, ami azt jelenti, hogy nem csüggett tűrés, hanem a szívnek azt a merészségét jelenti, amely az embert alkalmasrá teszi minden szenvedést, szorongást és szükséget felvállalni. A megdicsőült Jézus így fogalmaz, hogy az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Ez volt az efézusi gyülekezet nagy titka és erőforrása, hogy Krisztusért fáradozott. 30 évvel ezelőttig hazánkban is sokan így vívták hitünk csöndes harcait. A gyermekeket az iskolában gyakran megbélyegezték, azért, mert a szülei hittanra járatták őket. A 60-as évek elején édesanyámnak is vitája volt egy általános iskolai igazgatóval, mert minden óvás, minden tiltás ellenére ő azt akarta, hogy írassanak be hittanra, és be is íratott. A munkahelyeken nem mindig szakmai alapokon történt az előléptetés, hanem Krisztus elárulásának a jutalmaként. Aki Krisztusért követségben van, annak ilyen helyzetekben adatik erő, és nem fárad el. Pedig egyáltalán nem volt kedvezőnek mondható az a környezet, amelyben az efézusi gyülekezet virágzott. Vegyes összetételű lakossága volt a városnak. A város lélekszáma 200 ezer körüli volt. Ez a létszám ma sem kicsi, az akkori világban viszont óriási nagynak számított. Az akkori világ néhány legnagyobb városai között volt az egész földkerekségen. Ősi Artemis istennőnek szentelt, tekintélyes, pogány kultuszhely volt a városban. Artemiszt a termékenység isteneként tisztelték. Nem szépnek ábrázolták általában, hanem tenyeres talpas ábrázolása volt, de nagyon hasznosnak tekintették. Szobor ábrázolásán rendszerint 36 melle volt, ami a termékenységnek a jelképe. A cselekedetekről írott könyvben említés van arra nézve, hogy Pál apostol 3 esztendeig működött a városban. Timóteus is a munkatársa volt, de ott volt Aquilla és Priscilla, és Apollós is a segítségére volt. Szintén a cselekedetek könyve írja le a 18. fejezetben. A gyülekezet krisztusi erőt hordoz. Ez az erő a külső körülményektől független. Íme egy olyan városban jött létre gyülekezet, amelyben a külső körülmények nem kedveztek. De sok olyan ember van, akinek az életében a külső körülmények nagyon kedvezőtlenek. Talán lehet, hogy ezekkel a kedvezőtlen adottságokkal jöttünk ide az Isten tiszteletre is. Az egyikből egy családi tragédia összeomlást vált ki, a másik ugyanilyen teher alatt megerősödik. Hasonló eset Krisztusban való megerősödést és csöndes, nagyon hiteles hitvallást hív elő. Ma szeretne megtanítani bennünket arra, hogy krisztusi erővel hordozhatnánk a terheinket, kedves testvéreim. Mert Krisztus a gyülekezetben jelen van. Ezzel kezdtük, és ezen belül először arról szóltunk most, hogy a gyülekezet krisztusi erőket hordoz. Mivel Krisztus a gyülekezetben jelen van, azt is hangsúlyozzuk, hogy a gyülekezet emberi tényezők által is épül. Ez a levél is, és e 2 fejezetben valamennyi levél ezzel a gondolattal indul, a gyülekezet angyalának pedig írd meg. Az angyal szó itt nem mennyei lényekre vonatkozik ezekben a parancsokban. Gazdag jelentés tartalma ennek a szónak alapvetően követ, küldött tartalmat hordoz. Itt is erről van szó. Isten megteheti azt is, ha akarja, hogy mennyei lényeket mozgósít, de időnként kedves dolog neki, hogy embereknek is, nekünk is megbízást adjon. A gyenge, erőtlen, tévedésektől és bűnöktől sem mentes ember kerül ilyenkor Isten figyelmének az előterébe. Istennek ezen a végtelen kegyelmén csak álmélkodni tudunk. Álmélkodunk, hogy Isten a legszentebb üzenetét olyan haszontalan eszközökre bízza, mint az emberi nyelv, az emberi beszéd. Kedves testvéreim, mi okozhat nagyobb zűrzavart és széthúzást 21. századi világunkban, mint az emberi beszéd? Erről szól mai világunk. A világ egyik felén mondanak valamit, a másik felén ugyanazt táfolják. de sokszor barátságok is megosztódnak ilyen véleménykülönbségeken. Ezek a véleménykülönbségek beszüremkednek a világból a beszélgetéseinkbe, és nem ritkán hajszálrepedéseket hoznak létre. Az angyalok beszéde soha. Az állatoké pedig, az állatok beszéde képtelen erre. Eleve kudarcosnak látszik, hogy Isten mégis bevon embereket a maga szolgálatába. Tervének részévé teszi az emberi beszédet. Pál apostol a korintusiakhoz írott első levele 3. fejezetében beszél arról, hogy Isten a világ erőtleneit, megvetettjeit, bolondjait, senkijeit választotta ki magának, hogy a valakiket megszégyenítse. Alkalmatlan eszközöket, hogy azokat, akik magukat túlzottan alkalmasnak tekintik, azokat megszégyenítse. Gondoljunk most azokra, akiket Isten használt értünk arra, hogy mi most itt vagyunk. Egy régennél családtagot, talán egy tanítót, egy lelkipásztort, valakit, akinek a hatása nem múlt el az életünkből. Megszólított, vagy a megszólítása, vagy az életének a példája irányt mutatott számunkra, és megértettük, hogy ez az irány jó. Ezt az irányt az idő próbája nem csorbítja. Ezt az irányt nekem is érdemes követnem. Isten minket is szeretne használni másokért. Ahogy értünk használt Isten embereket, ők az angyalok, ők a gyülekezet angyalai, akik úgy tudták továbbadni hitelesen a Krisztusról szóló jó hírt, hogy az emberi tényező, az emberi gyarlóság nem írta felül, és nem semmisítette meg azt, amit ők mondtak, vagy ahogyan ők éltek. Isten bennünket is használni szeretne másokért. A gyülekezetben Krisztus jelen van. A gyülekezet krisztusi erőt hordoz, de emberi tényezők által is épül. Harmadszor vizsgáljuk meg azt is, hogy a gyülekezetben emberi fáradozás és krisztusi cselekvés kölcsönhatásai érvényesülnek. Emberi fáradozás és krisztusi cselekvés kölcsönhatásai. Fáradozásról és tűrésről van szó itt az egyik versben. A fáradozás nem akármilyen töredelmet jelent. Eredeti értelmében az izzadságig menő munkát jelenti. Jellemző történet ezzel összefüggésben a János evangéliuma végén lévő történet, amikor az apostolok halászni mentek. Efeztek a part felé egy eredménytelen halászat után. Csüggettek voltak, fáradtak voltak, mint mi is, amikor nagy igyekezettel valamit szeretnénk elvégezni, beleadjuk a lelkünket, beleadjuk az időnket, és rájövünk, hogy no, ennek nem sok értelme volt. Jézus a parton várta őket, és parancsára kivetették a hálót. És nagy fogás lett, 153 hal volt benne. De az evangélista azt is megjegyzi, hogy a háló nem szakadozott. Hogyha mi hajtjuk magunkat túlzó teljesítményre, akkor néha összeomlunk, néha szakadozunk, úgy, mint a háló. Ha Jézus parancsára végzünk nagy feladatokat, a hálónk nem szakadozik, és mi sem szakadozunk. Jézus a gyülekezetnek ezt a tevékenységét szintén egy kötőszóval, a tűréssel köti össze, amelynek újszövetségi görög szavában benne van az alatta maradás, amikor valaki nem veti el magától a terhet, hanem alatta marad a tehernek, amelyet Isten ráhelyezett. Nem úgy, mint Jób felesége, aki, amikor mindenüket elveszítették, gyermekeiket, gazdaságukat, sőt Jób az egészségét is elveszítette, akkor azt tanácsolta a férjének, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg!
Jobb könyvének a szövegében nem ilyen durva fogalmazásról van szó. Megszépítve mond ki nagyon pimasz útbaigazítást. Isten megátkozása helyett, tehát itt nem az átok szót találjuk, csak annyit mond, hogy mondj áldást Istenre, és hallj meg. Abban az értelemben mond az áldást, ahogy áldást szoktunk mondani, amikor valakitől elbúcsúzunk. Ahogyan szép magyar nyelvünkben mondani is szoktuk, Isten áldja meg. Ez egyenértékű azzal, amikor valakitől más köszönési formával szoktunk elbúcsúzni. Jobb felesége ezzel azt tanácsolta a férjének, védj búcsút Istentől, mondj neki egy Isten hozzádot, és hallj meg. Hadd következzen az, aminek következni kell. Zárd le az ajtót az Úristen előtt. Mondj neki egy viszlátot, vagy valami ilyesmit. Vágd az arcába, és hallj meg. Jobb nem vetette el magától ezeket az Istentől engedélyezett, rá teljes súllyal nehezedő sátáni terheket, hanem alattuk maradt. Tűrő volt. Sokszor az a baj, hogy mindent elvégzünk, de semmit sem tűrünk el, hanem azonnal lázadunk. Sok embernek meg az a baja, hogy mindent eltűr, de nem Isten kegyelmének a próbája alatt, hanem gyávasága miatt azért, hogy a sátánnal nehogy szembeszálljon. Valaki leírja, hogy Nápolyban egy templomban van egy híres szobor. Egy hős tábrázol, aki rengeteg kötelékkel kínlódik. Az izmai megfeszülnek, de a kötelékektől nem tud megszabadulni. Fogva marad. A szobor alá egy szentírási igevers is van írva, Náhum könyve első fejezetéből, amelyik így szól, most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszakítom. Az emberi tényező, amikor az ember úgy neki feszül, hogy utolsó erejét összeszedi, de azokat a békókat szeretné letépni magáról. Izma megfeszül, keze ökölbe szorul, arcizmai megfeszülnek, és mégsem megy. És akkor itt következik a krisztusi cselekvés, amikor megértjük azt, hogy most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseiket leszakítom. A megdicsőült Jézus úgy van közöttünk itt az Isten tiszteleten, kedves testvéreim, kész megszabadítani bennünket. Halálfélelemtől és életfélelemtől. Sokan nem csak a haláltól tartanak, hanem legalább ennyire veszélyesnek és ijesztőnek tartják az életet is. Kész megszabadítani megkötözöttségektől, aggodalmaskodástól. De mi lesz, ha? Elég minden napnak a maga baja, mondja Jézus másutt. Kész megszabadítani mindentől, ami a boldogulásunkat gátolja. A gyülekezet krisztusi erőt hordoz, de emberi tényezők által épül. Az emberi fáradozás és a krisztusi cselekvés kölcsönhatásai kiegészíthetik egymást. Van, amit nekünk kell vállalni. A tanítványoknak vállalni kellett, hogy egy eredménytelen halászat után újból beevezzenek a vízre, és kivessék a hálót, de a krisztusi cselekvés megkoronázza az emberi igyekezetet. Végezetül Isten emlékezésre hívja az efézusi gyülekezetet. Emlékezzél meg azért, hogy honnan estél ki, és tér meg. Úgy, ahogy a tékozló fiú is megemlékezett a régi körülményeiről, amit ott hagyott, kiszakadt abból a környezetből, beleszokott az új környezetébe hirtelen. Erények és bűnök egyaránt említődnek, hogyha Krisztus végig jár itt közöttünk, mindkettőből talál. Ezért most minket erre az éltető emlékezésre hív. Emlékezzél meg azért, hogy honnan estél ki, és tér meg. Az út nyitva van felé. Jó, hogy most itt vagyunk, vár bennünket legközelebb is, azzal a reménységgel, hogy az emberi tényező, az emberi fáradozás a krisztusi cselekvés által elnyerheti rendeltetését. Legyen ez így. Amen. Köszönjük, hogy azokat a kihívásokat, amelyekkel naponként dolgunk van, nem a magunk erejével szükséges viselni, hanem megengeded, hogy krisztusi erővel tegyük azt. Hála van bennünk azért, mert kész vagy ezt az erőt adni nekünk. Nem engeded, hogy betegség, magányosság, reménytelen helyzet, vagy megbomlott békességünk terhe eluralkodjék rajtunk. Áld meg a gyászolókat, Urunk, akik a héten temették szerettüket. Eléd visszük az emlékezőket, akik egy éve temették kedves halottjukat. Légy, Urunk, igét hallgatóival. Segíts a terhek alatt megmaradni, tűrőnek lenni, nem a magunk erejével, hanem a tiéddel. Ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk. Csak te tudsz lelkünkhöz hozzáférni, és azt a nyelvet beszélni, amely a te látásod szerint rólunk szól. Köszönjük, hogy ezt meg is teszed, és kézzel fogható számunkra a jelenléted. Köszönjük, hogy ezt tapasztalni is engeded. Szent lelked által emlékeztess a hallottakra, hogy a hirdetett ige üzenete végig kísérjen bennünket a héten. Forrongó világunkat békéltesd meg, hogy a háború mi hamarabb érjen véget, és ne terjedjen szét a világégés. A mi emberi fáradozásunk most az imádságig terjed, vajha fiad által láthatóvá tett munkálkodó kezed hatalma e világ dolgainak jobbra fordulásában is nyilvánvalóvá lehetne. Nélküled az ember, miközben fele barátját meg akarja semmisíteni, önmagát is elpusztítja. Látjuk, Urunk, hogy nem csak fegyverrel, hanem szavainkkal is. Tarts meg bennünket, Urunk, a te nagy nevedért e hazában, a Kárpát-medencében és a világban. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük istentiszteletünk záró énekét, a 712. dicséret első és második versét. Az első verse így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember.
Jöjjetek, vegyük Isten áldását.
Toldaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Amen.